A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Fennállva kezdjük meg Isten tiszteletünket a keresztség kiszolgáltatására készülve, a 167. dicséretünk első versét énekeljük. 167. dicséretünk, jöjj mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18. verstől kezdődően eképpen. Mert nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség szereztetési igéje mellé a 73. Zsoltárból szeretnék egy igeverset felolvasni. Bibliaolvasó vezérfonalunk egy ilyen vasárnap ünnepi zsoltárként jelöli ezt meg. Ennek a zsoltárnak a 23. verse pedig így hangzik. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Kedves szülők, kedves keresztszülők, családtagok és ünneplő gyülekezet, az, hogy egyik ember a másik kezét megfogja, vagy egy szülő a gyermek kezét fogja, az egy konkrét üzenet is, és átvitt értelemben is megfejthető. Valakinek a kezét fogni, az azt jelenti, hogy kapcsolatban vagyok vele, hogy kötődik hozzá az én életem, és talán ebben a kapcsolatban oda-vissza átjár bennünket valami. Jelez valamiféle közelséget, jelzi azt, hogy vezetésre szorulok, vagy éppen a másik szorul vezetésre, jelent valamiféle biztonságot, több más dolgot is, amiből én most egy sorrendet szeretnék felállítani. Biztos, hogy mindenki látott ilyen képet képeslapon, vagy a Facebookon, vagy olyan helyeken, ahol az ember egy-egy ilyen kedvesebb gondolattal találkozik, amikor egy embernek a kezébe, egy felnőtt kezébe benne van egy kisgyermeknek a keze. Vagy éppen úgy, hogy a felnőttnek csak az egyik ujját fogja a gyermeknek az a kicsi keze, és valahogy ez úgy mindig megérint bennünket, és vagy melegséggel tölt el, mert úgy érezzük, hogy ebbe úgy benne rejlik mindaz, amit úgy vágyik a szívünk egy kapcsolatban. Hogy jó-e az, hogy valaki minket kézen fog és vezet, erről szeretnék egy pár gondolatot elmondani. Úgy érzem, hogy vannak korszakai az életünknek. Egy kisfiút fogok keresztelni, 2 éves, lassan a jövő héten már, és az ő életében már talán ezeknek a korszakoknak az első egy-két variációja már meg is jelent. Az első korszak általában az, amikor az ember ennek örül, hogy valaki megfogja a kezemet, megkapaszkodhatom benne, tanít járni, felemel akkor, amikor elesem, Ez egy olyan biztonságot adó dolog, hogy valakihez kinyújtom a kezemet, és az a másik kéz az ott van. Ezt úgy, azt szoktam mondani, hogy ezt úgy még élvezi is az ember. Aztán szerintem, ez már az ő korszakához közelít, az az időszak, amikor a kézfogás az korlátolja a szabadságot. Fogd meg a kezem az utcán, nem mehetsz akárhova. Nem megyünk oda csak úgy dolgokat megvizsgálni, megnézni, majd csak akkor is, ha én is megyek veled. Megfogom a kezét, hogy ezt most nem szabad megcsinálni. Most ne nyúlj ahhoz hozzá. Innentől kezd az ember úgy érzi, hogy ez korlát. Ez az a korlát, amelyben egy nagyobb hatalom felém kerekedik, és azt mondja, hogy ezt lehet, ezt meg nem lehet. Ehhez kapcsolódik a gyermekeknek egy dac korszaka után, amikor ki is akarja venni a kezét a kezünkből, és azt mondani, hogy hagyjál engem békén, hadd csináljam azt, amit én szeretnék. Először még kellett. Most utána van egy olyan korszak, amikor ezt nagyon nehéz elfogadni. Aztán talán egy kicsit később megjelennek azok a félelmek, amelyek visszavezetnek az elsőhöz. Hogy ez mégiscsak valamiféle biztonságot ad. Hogy kiszakítom a kezemet a másik szorító kezéből, de ha baj van, akkor mégiscsak oda szaladok vissza. Akkor mégiscsak meg akarom ragadni. Akkor mégiscsak úgy érzem, hogy ott van az igazi biztonság. Ugye kezdjük érezni, hogy itt már nem csak gyermekeknek az életéről van szó, hanem nekünk felnőtteknek az életéről is. Hogy ki kinek a kezét fogja, hogy Isten fogja az én kezemet, hogy én mit szólok ehhez, hogy ez nekem biztonságot ad, vagy akadályokat jelent, vagy azt gondolom, hogy bele akar kényszeríteni valamibe, amiben én nem akarok belemenni. Lehet ezt egy kicsit tovább gondolni. Aztán van egy olyan korszak, ilyeneket is szoktam látni, én is szoktam kísérni a gyermekeimet az iskolába, amikor már csak az utcasarkon kiszállok az autóból, és apa, anya maradj ott, mert az ciki, ha jössz velem. Az, hogy kézen fogva, az meg pláne. Amikor az ember úgy érzi, hogy a másikhoz való tartozás, az nem mindig előnyt jelent. Meg akarja ilyenkor már az ember mutatni önmagát, hogy neki önállóan mennek a döntések, önállóan tudja intézni az életét. És nekünk ez egy nagyon rossz érzés. Egy olyan rossz érzés, amiben nem tudunk igazából ráerőltetni semmit a gyermekre, csak várjuk azt, hogy majd ezen is túl leszünk, hogy majd ez is elmúlik, hogy ő cikinek tart engem. Hát akár szent, akár kevésbé szent a kifejezés, de néha Istennel is így vagyunk. Na, ne avatkozzon már bele mindig, mindenbe. Nehogy azt lássák mások, hogy én gyenge ember vagyok, mert imádkozni szoktam. Hogy ne gondolják azt, hogy templomba járóként én kevés vagyok önmagamban, ezért kell valahonnan valami pótszer, amivel dopingolni lehet az életemet. Ez ciki. És aztán a gyermek megint megtanulja, ezután a korszak után, hogy elhagynak a barátok, hogy kinevetnek más dolgokért is, és egyszer csak haza lehet találni, és azt lehet mondani, hogy egyáltalán nem rossz dolog az, hogy én valakinek megérinthetem a kezét, hogy valakivel egy olyan közösségben lehetek, ahol engem nem szégyelnek, annak ellenére, hogy talán én szégyeltem a másikat. Hogy engem elfogadnak olyannak, amilyen vagyok. Olyan szép az a történet, a nagy klasszikus, sokat emlegetem mostanában, úgy látszik valami miatt ez mindig előjön, a tékozló fiúnak a példázata, ahol be lehet menni az atyai házba, és senki nem rántja el onnan a kezét, és mondja azt, hogy én most már nem tudok veled foglalkozni, már elmentél egyszer. És amikor így visszatérünk, akkor érezzük meg igazán azt, hogy az egymáshoz való tartozásnak milyen mély üzenetei is lehetnek. Lehet, hogy még lehetett volna egy kicsit színezni, más korszakokat is ide belehozni, vagy más szavakkal is játszani egy kicsit, de én csak annyit akartam éreztetni, amiben ez a Zsoltár olyan szépen megfogalmaz, már egy olyan ember imádkozza el, akinek ez nagyon nagy megnyugvást jelent, hogy Uram, én mindig veled leszek, mondja a Zsoltár író, mert te fogod az én jobb kezemet. És ez egy hihetetlenül nagy biztonságot és erőt adó dolog. Amikor Jézus a keresztségről beszél, és a tanítványokat elküldi erre a szolgálatra, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, és kereszteljétek meg őket, akkor ő pont ezt a nagy ígéretet fűzi hozzá, hogy és én velük leszek minden napon a világ végezetéig. Szerintem egy szülőnek nem lehet szívszorítóbb gondolata, mint az, hogy vajon meddig tudom fogni a gyermekem kezét. És amikor a keresztségig eljutunk, akkor talán odáig jutunk el, amikor azt mondjuk, hogy ha emberileg nem tudom fogni a gyermekem kezét, szeretnék találni valakit, aki soha nem engedi el az ő kezét. És ez pedig az örökkévaló Isten. Ő ezt ígéri ebben a keresztségben is, most ebben a szövetségben is, hogy addig, ameddig az Isten éltet bennünket, bölcsességgel, felelősséggel felruház, mi vagyunk annak a letéteményesei, hogy ezt az életet neveljük, körülvegyük, örvendezzünk neki. De tudnunk kell azt, hogy a mi kezünk és a mi karunk nem elég erős ahhoz, hogy megtartsuk egymás életét. Erre az örökkévaló Isten tudja nyújtani az ő jobbját, és akik ezt megragadják, azok tudják nagyon jól, hogy ebből sok áldás, sok békesség és sok öröm születik. Ezekkel a gondolatokkal szeretném most megkeresztelni Balázs Márkot, és mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek, valamit kérem, hogy a gyülekezet is tegyen fogadalmat. Jöjjetek, közösen álljunk fel! És kérem először a szülőket és a keresztszülőket, hogy hallható szóval feleljenek meg az elhangzott kérdésekre. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Feleljétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet közösségében. Felejétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Kérdezem a gyülekezetet, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. A gyülekezet felelje, ígérjük és fogadjuk. Jöjjetek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük azt a szent és örök ígéretet, amellyel ismét a szövetségedbe fogadsz. Egy olyan kisgyermeket, akinek a létét te gondoltad el, az életet te ajándékoztad neki. Hadd legyen örömére azoknak, akik befogadták őt. Köszönjük, hogy megfoghatjuk a kezét, hogy azt a feladatot is kaptuk tőled, hogy vezessük őt. Ehhez kérünk bölcsességet, szeretetet, türelmet, tisztánlátást. Sokszor mindezeknek a hián vagyunk, tapogatózunk az életünkben, és kérjük, hogy ezt a bölcsességet, ami tőled jöhet, add meg nekik, szülőknek, családtagoknak, nekünk gyülekezetnek. Imádkozunk azért, hogy az, amit két kéznek az összeérése jelképez, az mindig emlékeztessen te reád is, hogy ugyanígy szeretnéd megragadni a mi életünket, fogni a kezünket, vezetni bennünket, hogy elkerüljük azokat a szakadékokat, mélységeket, amelyekben nem jó belekerülni. Így köszönjük meg, hogy eddig is hordoztad az életünket, és amikor azt az ígéretet halljuk, hogy velünk leszel minden napon a világ végezetéig, akkor ebbe is bele tudunk kapaszkodni. Így kérjük, hogy ennek a kisgyermeknek is légy ott az életében, testi és lelki növekedésében, hogy lehessen mindazok örömére, akik befogadták, és a te dicsőségedre, aki megalkotta az ő életét. Kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, amelyben ő érette, és ő érettük is könyörgünk. Amen. Balázs, már keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon te véled, áldjon meg és őrizzen meg téged. Amen. Foglalják el a helyüket. Foglaljuk el közösen a helyünket. Keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket. A 275. dicséretünknek mind a 6 versét énekelve, közben jelzem, hogy itt elől esetleg vannak helyek, ha még valaki szívesen leülne. 275. dicséretünk, az Úristen az én reménységem.
Isten igét olvasom, bibliaolvasó vezérfonalunk szerint a Dániel könyvéből, a Dániel könyvének a második fejezetéből, most az első 13 versből. Nebukadnezár uralkodásának 12. évében álmot látott Nebukadnezár. Nyugtalan lett a lelke, és nem tudott tovább aludni. Ekkor ezt mondta a király, hívjanak hozzá minden mágusokat, igézőket, varázslókat és csillagjósokat, hogy mondják meg, mi volt a király álma. Azok eljöttek, és a király elé álltak. A király így szólt hozzájuk. Álmot álmodtam, és nyugtalan a lelkem, amíg nem tudom, mit jelent az álom. A csillagjósok így szóltak a királyhoz, Arámul. Király, örökké élj! Mondd el az álmodat szolgáidnak, és mi megadjuk a magyarázatát. A király válaszolt, és ezt mondta a csillagjósoknak. Ez az elhatározásom. Ha nem adjátok tudtomra az álmot és magyarázatát, akkor darabokra váglak benneteket, házaitokat pedig szemétdombá teszik. De ha az álmot és a magyarázatát előadjátok, akkor ajándékokat, birtokokat és nagy méltóságot kaptok tőlem. Adjátok tehát elő az álmot és a magyarázatát. Azok másodszor is válaszoltak, és ezt mondták. A király mondja el az álmot szolgáinak, mi majd megadjuk a magyarázatot. A király válaszolt, és ezt mondta. Most már bizonyosan tudom, hogy ti csak időt akartok nyerni, mert látjátok, hogy mi az elhatározásom. Ha az álmot nem adjátok tudtomra, azt csak úgy tudom megítélni, hogy ti megegyeztetek, és csak hazug és haszontalan dolgokat beszéltek előttem, míg a körülmények meg nem változnak. Ezért az álmot mondjátok meg, és abból tudni fogom, hogy helyes magyarázatot adtok-e nekem. A csillagjósok így válaszoltak a királynak. Nincs olyan halandó a földön, aki a király kívánságának meg tudna felelni. Nincs is egy olyan nagy és hatalmas király sem, aki ilyen dolgot kérdezett volna mágusaitól, varázslóitól vagy csillagjósaitól. Mert az, amit a király kérdez, igen nehéz. Nincs is más, aki azt el tudná mondani a királynak, csak az istenek, akik nem laknak együtt a testben élőkkel. Ezért a király igen nagy haragra gerjedt, és elrendelte, hogy végezzék ki a babiloni bölcseket mind. Amikor kiadták a parancsot, hogy öljék meg a bölcseket, keresték Dánielt és társait, hogy őket is megöljék. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását. Jöjjetek fennállva, közösen imádkozzunk ezért. Örökkévaló Istenünk, ezzel a dicsérettel szerettük volna megvallani a reménységünket, amelyről azt is megvalljuk, hogy nem is mindig olyan erős bennünk. Az Úristen az én reménységem, erősségem mindenféle ínségben. Sok nehéz és terhes gondolat volt bennünk, akár ma is, vagy volt ezen a héten. Talán éppen az emlékezések hozták elő belőlünk, sok-sok kérdéssel szembenéztünk, amikor láttuk, hogy nem tudunk kielégítő választ adni, talán félretettük, de úgy vagyunk, mint ez a bibliai király, akinek nyugtalan a lelke. És nyugtalan lélekkel nem sok mindenre megy az ember. Nem tud figyelni a feladataira, nem tudja a szeretetét teljessé tenni a másik irányába. Nem tud igazán hitvalló módon élni és cselekedni. Mert ez a békétlenség, ez minden erejét lefoglalja. Szeretnénk mi is te előtted úgy megállni, mint akik tudhatják, hogy nálad meg lehet nyugodni és meg lehet pihenni. Hogy azokat a terheket, amiket nem jó hordozni, letehetjük, amelyeket pedig úgy gondolsz, hogy viselnünk kell, azokhoz mindig megadod az erőt is. Így köszönjük, hogy ma itt állhatunk előtted, várhatjuk a te ígédnek üzenetét. Most is azt kérjük, hogy a te szent lelked munkálkodjon bennünk, hogy azt megérthessük, hogy az álmaink valahol magyarázatra leljenek, és ezeket a magyarázatokat te szádból tudjuk elfogadni. Kérünk, hogy légy itt közöttünk, és áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására együtt készüljünk a 23. Zsoltárunk éneklésével, annak az első versét énekeljük. 23. Zsoltárunk így kezdődik, az Úr én nékem, őriző pásztorom. Alapigénket újraolvasom a Dániel könyvének második fejezetéből, annak is a 9. versét. Ha az álmot nem adjátok tudtomra, azt csak úgy tudom megítélni, hogy ti megegyeztetek, és csak hazug és haszontalan dolgokat beszéltek én előttem, míg a körülmények meg nem változnak. Ezért az álmot mondjátok meg, és abból tudni fogom, hogy helyes magyarázatot adtok-e nekem. Foglaljuk el a helyünket. Egy nagyon nehéz bibliai szakasz az, ami itt van előttünk. Én szeretem a kihívásokat, és szeretnék hívni mindenkit arra, hogy küzdjünk meg azzal a résszel, amit most hallottunk és felolvastam. Nagyon régi időkben megy vissza a történet, és erről a kortörténeti részről nem is akarok hosszan beszélni. Az Isten népének az életében két olyan nagy esemény volt, két olyan fogság, ahol sok mindent meg kellett fogalmazniuk önmaguk számára. Ezek nehéz és terhes idők voltak, és arra voltak jók, hogy ők elgondolkoztak önmagukról, a kiválasztásukról, arról, hogy mi a feladatuk, hogy Isten mit is akar velük kezdeni. Ez szerintem azóta is így van, az embernek vannak olyan mélypontjai, ahol előjönnek ezek a nagy kérdések. Az egyik ilyen az egyiptomi fogság volt, a másik a babiloni fogság, amelyben játszódik ez a történet is. És itt van egy hatalmas nagy király, egy uralkodó, akinek a birodalma épp felemelkedőben van, ez a babiloni birodalom. És ennek a királynak az életében nyilván rengeteg tennivaló volt, hadvezér volt egyben, valahogy bölcs döntéseket kellett hozni, és valahogy meg kellett szervezni a birodalomnak az egyben maradását is. És ő ezt úgy képzelte el, annak a nyomán indult el, hogy minden leigázott népből megpróbál beépíteni a saját birodalmi rendszerébe embereket, hogy azokat a népeket igazgassák, valahogy közvetítsenek, elfogadtassák az ő uralmát felettük is, és így az Isten népének is lesznek ilyen kiválasztott tagjai, az egyik a könyvnek a címét viselő Dániel. Most nem is Dánielről szól csupán ez a történet, hanem egy kiindulási alapot ad ahhoz, hogy ő felléphessen a színen, és hozhasson valamit az ő hitvilágából, abból, amit ő komolyan gondol, ami az ő hitében, mint bizonyságtétel benne van. És ez az egész úgy kezdődik, hogy ez a nagy király, aki ennyi mindent eltervezett, ennyi mindennek nekifeszült, ennyi mindennel foglalkozik napról napra, hogy azt a birodalmat hogyan is szervezze, tartsa fenn. Általában zárójelbe teszem, azt gondoljuk, hogy a filmekben is így látjuk, hogy a királyok azok ottan henyélnek, élvezik a jó dolgokat, és közben mindenki más intézi az ország életét. Nyilván ilyen is van, de azért nyugtalan a lelke.
És a nyugtalan lélekből születik először az álom, amit ő utána visszavezet arra, hogy ez nem lehet más, mint annak az üzenete, hogy a lelkemben valami nincs rendben. Nem akarom túlértékelni az álomnak a valóságát, de a Bibliának ez egy nyelve. Az Ószövetségben nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy Isten álmokon keresztül üzen prófétáknak, kiválasztott embereknek. Nagyon óvatosan kezelném a kérdést, mert nem minden álom Istennek a kijelentése, de Isten megszólíthatja így az embert. Nyilván, hogy utána egy sokkal teljesebb kijelentés érkezett a Biblián keresztül, ami akkor még nem volt az ember kezében, és magán Krisztuson keresztül, aki világos beszéddel tanított, nem álmokat fejtett, és nem álmokkal magyarázott. De valahol a mi életünkben is azért úgy látszik, hogy ami foglalkoztat minket, az visszatér az álmainkban is. És az sok nyugtalanságot jelent. Az elmúlt héten nem egy emberrel találkoztam, aki pont arról mesélt, hogy az álmaiban megjelentek olyanok, akiket már rég eltemetett, elbúcsúzott tőlük. Valahogy feljöttek benne, valami furcsa helyzet jött elő, és mindenki ezt kérdezte, hogy van-e ennek valami jelentősége. Hát nyilván, hogy a gondolataink az valahogy tovább mozognak az éjszakában is. Az agyunk még működik ott, ez kimutatott tudományos dolog, és az embernek ott sok minden, ahogy így kattog a fejébe, elvezet minket egy olyan állapotra, ahol kérdéseink vannak, de nem biztos, hogy vannak válaszaink rá. Egy ilyen nyugtalanító éjszakai álom után a király felébred, és azt mondja, hogy ezt nem lehet ennyibe hagyni. Vannak olyan helyzetek, amiket nem tud az ember csak így félrerakni, és azt mondja, hogy nem foglalkozom vele. Hányszor adjuk ezt a tanácsot a másiknak, hogy ne gondolj rá. Hát a világ legrosszabb tanácsa. Hogy ne gondolnék rá, hogyha ez tölti be az életemet, a legfrissebb élmények, az, ami most történt velem, valami jó, vagy valami rossz, most teljesen mindegy, lényegtelen, de az motoszkál állandóan bennem. És akkor elkezdődik egy töprengés, elkezdődik természetesen a megindoklása a dolgoknak. Ennek a királynak az életében valahogy az a feszültség jelenik meg, hogy ezt most nem tolhatom el, ezt nem tehetem félre, ez nem egy elbogatelizálható dolog, ezt nem lehet csak úgy lerázni, ez nem elfelejthető. Nyugtalan lesz a lelke. Nyilván, hogy egy bölcs királyról van szó, aki azért az értelmével sok minden helyzetet már megoldott. Hogyha tudott volna rá egy okos választ adni, vagy végig tudta volna gondolni a maga észjárása szerint, akkor nem lesz nyugtalan a lelke. Akkor nyugtalan az elméje az embernek, akkor nyugtalan egy kicsit a teste, amikor a tennivágyás van benne, akkor mozognak a gondolatok, akkor logikával sakkozzuk a lehetőségeket. De ez mindezt meghaladta, és egy olyan területre téved be, amiben ő nem jártas, amire azt mondja, hogy itt belül van gond. Semmelyikünk nem tud elmenni az orvoshoz azzal, hogy doktor úr, nem tudom, hogy mi bajom van, igazából nem a lábam fáj, nem a fejem fáj, nem érzem rosszul magam, de nyugtalan a lelkem. Elküldik a pszichológushoz, vagy a pszichiátriára, hogy kibányásszák belőle, hogy mi baja van ennek az embernek, mert igazából kézzelfogható baja nincsen. Nem tudom feloldani ezeket a kérdéseket. A halottak napjára még egy gondolat erejéig azért térjünk vissza, mert ez egy népmozgalmi dolog az életünkben. Rengeteg seb gondolat szakad fel, és tör rá hirtelen az emberre. És mivel ezt egy ilyen közösségi megmozdulásba tesszük, valahogy egy kicsit bátorítjuk is arra egymást, hogy nézzünk szembe dolgokkal, amik ott vannak az életünkben, máskor a hétköznapokban nem tudunk vele foglalkozni, félre is tesszük, nem is merünk vele foglalkozni, de most valamit úgy kezdeni kéne vele. Nem tudom, hogyha leteszek egy mécsest, vagy leteszek egy szálvirágot, attól megnyugszik a lelkem. Az ember ezt várja ugyanis ezektől a mozdulatoktól, de nem biztos, hogy ezek így megszületnek. Oda még valami másnak kell jönnie. És a király ezt a valami mást kezdi keresni. Ezt a hétköznapokban mi nem mindig tudjuk megtenni, nem tudunk időt szakítani rá, meg a figyelmünket minden más elviszi, de ilyenkor ezek közelebb jönnek. A királynak nagyon egyszerű a kérdése, mit jelent az álom? És
egyszerű a megoldás is, itt tartok el egy csomó olyan embert, akik okosnak gondolják magukat. Az én pénzemből élnek, az én lakomáimon töltik meg a hasukat. Hát most már dolgozzanak akkor. Jöjjenek azok a mágusok, csillagjósok, varázslók, és magyarázzák meg, hogy mit álmodtam. Érdekes, hogy ebben a történetben elég modern ez a király. Az ókorban vagyunk, és az ókori világnak nem a vallásos vezetőit vagy a papjait szólítja oda, hanem inkább a modern tudománynak a nagy alakjait, akik ott el tudnak bütykölni valamivel, egy kis varázslással, egy kis mágiával, egy kis csillagvizsgálattal, hát ha abból ki lehet olvasni valamit. Ilyen tudományos megközelítést szeretne ebből az egészből, és a mai ember is állandóan ebben az irányba gondolkozik, hogy a lelkemre lévő dolgoknak is biztos, hogy megvan a fizikája, a kémiája, a földrajza, ki tudja, milyen van meg, és ezt ki kéne venni azokból, akik ezeknek a nagy szakértői. De a király azért van annyira bölcs, hogy azt mondja, hogy de nem ám úgy, hogy nekem itt beszéltek majd össze-vissza. Mert én szeretném tudni, hogy a kérdésemre azt a választ kapom, ami arra valós. És akkor mondja el ezt a lehetetlenséget, amin ezek az emberek is fennakadnak, ezek a bölcsek, ezek a tudósok, ezek a csillagjósok, mert azt mondja a király, hogy nem szeretném, ha tippelgetnétek az én életemre. Nem szeretném, hogyha csak tippelgetnétek az én kontómra. Akkor mondjátok meg elő, ha ti olyan okosak vagytok, mondjátok meg az álmomat, és ha megmondtátok, mert azt ki tudtátok találni, akkor utána elhiszem, hogy egy olyan magyarázatot adtok rá, amit nekem el kell fogadnom. Ez a lehetetlenség. Igazából azt mondják, ilyet királyok soha nem kértek még, ki látna bele egy emberi lélekbe, ki tudna belenézni annyira, hogy tudná, hogy ott mi feszül benne, ezt ember nem tudja megtenni. De a király is elmondja őszintén, és azt mondja, hogy ha pedig ezt nem teszitek, akkor tudom, hogy csak az időt húzzuk. Akkor azt is tudom, hogy haszontalan és hazug dolgokat beszéltek nekem, amíg, nagyon szép a megfogalmazás, érdemes odafigyelni, amíg a körülmények meg nem változnak. Addig-addig valahogy kihúzzuk ezekkel a magyarázatokkal, amíg egy picit fordul az élet. Nem akarok messze menő következtetéseket leírni, vagy elhozni ide, de ez valahogy mindig is benne volt az ember életében, ma is benne van, és így is lesz, ezután is. Hogy az ember szereti ezeket az időhúzásokat, amikor olyan átmeneti magyarázatokkal próbáljuk egymást vigasztalni, vagy bátorítani, amikben mi magunk is tudjuk, hogy kétes dolgok vannak. A klasszikus példákat megint hadd mondjam, hogy most miért virágzik megint annyira az, hogy el lehet menni a jóshoz. Azt gondolnánk, hogy ez lezárult az ókorban, vagy a középkorban, és a legmodernebb tudományok egyike. És miért van az, hogy a horoszkópokat agyra fő gyártják, és hiszünk is ezekben, és a jelképeit magunkon hordjuk meg, számít az, hogy mikor születtem, és akkor milyen tulajdonságaim vannak, vagy milyenek nincsenek, hogy mind az ember keres rá valami tudományosabb választ, annál, mint amit ő maga magának tud adni, de a lelke akkor sem nyugszik meg. Nem nyugszik meg. Áltatjuk magunkat vele, hogy akkor megtudtam valamit magamról, megtudtam valamit a sorsomról, de a királyt nagyon, ő nem keresztény király, egy pogány király. Hol van ő még Jézustól? Soha nem is hallott róla, nem is hallhatott róla. És ő maga mondja el azt, hogy hazug és haszontalan dolgokat beszéltek, addig, amíg a körülmények meg nem változnak. Teljesen egyszerű emberi logikával és érzéssel mondja ki azt, amiben felesleges belekapaszkodni. Ez egy kicsit bennünket is figyelmeztet, bennünket, gyülekezetet, lelki gondozókat, lelkészeket, presbitereket, olyan embereket, akik lelki embereknek tartjuk magunkat, hogy nem lehet ám akármivel vigasztalni a másikat. Nem biztos, hogy az a módszer, hogy mondd el, hogy mit érzel én, meg megmondom, hogy az miről szól. Nagyon nagy kínban lennénk, hogyha hozzánk is így jönnének, hogy előbb mondd meg, hogy miben élek, és utána mondd csak a magyarázatot. Hát nincs ember, aki ezt kitalálja.
Honnan van akkor mégis felelet? Honnan lesz meg mégis a léleknek a békessége? És akkor meg jönnek ezek a varázslók, meg ez a misztikus emberek, és azt mondják, hogy a király igen nehéz dolgot kér. Nincs is más, aki el tudná mondani a királynak, csak az istenek, akik nem laknak együtt a testben élőkkel. Pogány megfogalmazásban mondják el azt, hogy azt, amit ember nem tud megfejteni, az csak valahol az istenek, vagy az Isten tudná kijelenteni. Ők ezt nem ismerik, fogalmuk sincs, hogy az kicsoda. Nincs velük kapcsolatuk, nem tudnak vele beszélgetni. Nem tudják ezért megmondani, hogy mi a válasz. És akkor jön a képbe Dániel, akit ugyanígy vittek el ebbe az országba, az ő népéből, és megjelenik valahol az ő hite ebben a történetben. Ha valaki továbbolvassa, nagyon izgalmas, nagyon érdemes, ő lesz az, aki megfejti az álmot, és odaáll a király elé, és azt mondja, hogy megmondom, hogy mit álmodtál. És a király maga is megdöbben, hogy hogy tudhatod, hogy mit álmodtam én, hiszen senki nem tudhatja, csak én. És erre azt mondja, hogy de az Isten mindent meg tud jelenteni. Az Isten tudja, hogy mi van az emberben. És itt jutunk el oda, ahova Pál apostol is eljutott, sok-sok gondolkozás után, hogy lehet számtalan emberi bölcselkedés, lehet sok szép gondolat, lehet sok szép módszer, minden, sok minden lehet, de az embernek valahogy mégis az ige hirdetés bolondsága által kijelenti az Isten azt, amit csak én tudok magamról. Én nagyon örülök azoknak a visszajelzéseknek, amit egy-egy istentisztelet után is kapok, mert azt mindig végig tudom gondolni, hogy mi az, amit megértettünk, mi az, amit nem értettünk, meg mi az, ami homályos. És akkor vannak ilyen visszajelzések is, hogy honnan tudta a tiszteletes úr, hogy pont ez van velem? Hát nem tudtam. Én nem tudtam, Isten tudta, és a Bibliának, és az Isten igéjének valahol ez a csodája, és ez a titka, hogy nem jelentette meg senki nekem azt, hogy miről kell prédikálni vasárnap. És nem jelenti meg a másik embernek, aki odajön hozzám két szóval, és megsimogat, és valahogy pont azt mondja, amire szükségem van. Hanem ez az Istennél van ennek a lehetősége és az ajándéka. És nem hiába ez a mágus, és a csillagjós, és a horoszkóp író, senki nem fog rájönni arra, hogy mire van szükségem, csak egy az örökkévaló Isten, aki tudja, hogy miben élek. És így születik meg Dánielnek is a felelete majd, hogy ó király, én senki vagyok. De az Isten elmondta nekem, mert nem akarja azt, hogy elveszítsél itt embereket, hanem azt akarja, hogy te is megtudd azt, hogy Isten mindent tud rólad. És azt is tudja, hogy nyugtalan a lelked. És elmondom, hogy miért. És nekünk is valahogy így kell a Biblia fölé hajolnunk, amikor olvassuk, vagy így kell odafigyelnünk az Isten szavára, ami tényleg annak a titka, hogy ez nem egy automata, hogy bejövök, bedobom a kérdésemet, aztán kidobja valaki a választ rá, hanem bejövök úgy nyitott szívvel, hogy az Isten mond, amit akar, és aztán kiderül, hogy rólam beszélt. Hogy azt mondta el, amire szükségem van. Hogy menjek haza, és egy kicsit nyugodjak meg, hogy a szeretteim azok az ő birodalmához tartoznak már. Hogy azok a gondolatok, amelyekkel én még vádolom magam, azok csak terhelnek engem, és letehetem nyugodtan. Hogy az élet nem arról szól, hogy visszamenjek a múltba, és azokat megváltoztassam, amit ott nem jól csináltam meg, hanem arról szól, hogyha van egy felismerésem, akkor tovább menjek, és máshogy éljem az életemet. Az Isten erről szól. És azt hiszem, hogy ez a király biztos nagyon el is csodálkozott, meg is döbbent. Hát nem lett ő azért olyan nagy hívő, meg nem kell azért attól félni, hogy egy keresztény uralkodó vált belőle a végén, de azért az Isten ott volt látható módon, tapinthatóan, érezhetően az ő közelében. És aki ennél többet is akar, hogy ne csak ez elsuhanjon mellette, hanem benne maradjon, akkor ezt az Istentől lehet kérni. És akkor a vele való közösségben, úgy, ahogy a keresztségben is hallottuk, úgy kéz a kézben jár az életünk. Hogy igen, lehet lázadni és elengedni, és ő mindig jön és felkínálja, hogy meg lehet fogni. És az ember tudja nagyon jól, hogy akkor nyugodt a lelke, amikor az Isten kezét fogva jár. Csendesedjünk el és kérjük Istentől imádságban, hogy válasszuk ezt a módját az életünknek, ezeket a válaszokat és feleleteket, és az Istennek ezt a békességét. Amen.